az apostolnak a bizonyságtételét a nagypénteki történetről, Római Levél 8. fejezet 32. vers. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minét. Kedves testvéreim, most elkezdek beszélni, illetve ha pontosabban akarjuk nevén nevezni ezt a beszédet, akkor így kell mondani, elkezdek prédikálni. Mielőtt belemennék a részletekbe, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el azon, hogy mi az, hogy prédikáció. Valóban prédikálni szeretnék, de a szónak a teljes értelmében. Azért gondolkozzunk együttesen is, hogy mi az, hogy prédikáció. Mi történik a prédikációban? Kínálok egy ilyen definíciót. Vallásos igazságokat hirdetnek a prédikációban. Igaz ez? Igaz, de nem a teljes igazság. Valóban a prédikációban történik olyasmi is, hogy vallásos igazságokat mondunk. De nem ez a jellemző, nem ez az igazi. Mi volt a prédikációnak? Kínálok egy második számú definíciót. A prédikációban vallásos döntésekre akarják fölszólítani az embereket a prédikátorok. Igaz ez? Igaz ez is, de ez sem jellemző. Nem ez a lényege a prédikációnak. Persze, hogy a prédikációban ilyen fölhívások is történnek, hogy térjetek meg, forduljatok oda Istennek, adjátok oda az életeteket Istennek, szeressétek Istent. Szeressétek a másik embert. Ilyen döntésre való fölhívások is történnek a prédikációban, de nem ez a lényege. Hát akkor mi a lényege a prédikációnak? Most mondom egy ilyen összehasonlításban, testvéreim. A prédikációban nem az emberi döntést szorgalmazzuk, hanem az Isten döntését hirdetjük meg. Ez a legjellemzőbb a prédikációra. Ha ez nincs benne, akkor kedves vallásos beszéd, talán lelki tanítás, de a prédikáció lényege az, hogy az Isten döntését meghirdetjük. Megtörtént az Isten döntése, és ezt az isteni döntést kell most meghirdetni. Ezt szeretném ebben az órában is cselekedni, testvéreim. Meghirdetem közöttetek ismét az Isten döntését, ami megtörtént, végérvényes, visszavonhatatlan, és meg fog valósulni az ő döntése. Három egyszerű mondatra bontom szét az Isten döntését. Először így mondom, az Isten úgy döntött felőled is, testvérem, úgy döntött, hogy nem mond le rólad. Úgy döntött az Isten, hogy nem hajlandó lemondani rólad. Másodszor az Isten úgy döntött, hogy vissza fog édesgetni téged magához. És a harmadik mondat ez, az Isten úgy döntött, hogy meg fogja gyógyítani az életedet. Ez az Isten döntése. Nem mond le rólad. Megtörténhetik az, hogy te lemondtál már az Istenről, nem érdekel az Isten, haragban vagy az Istennel, perbe vagy vele. Nem zavarja őt abban, hogy ő nem hajlandó rólad lemondani. Az is megtörténhetett, hogy az emberek lemondtak rólad. Nem zavarja az Istent, ő nem fog lemondani te rólad. Megtörténhetett a legrosszabb dolog, testvérem, az, hogy te lemondtál önmagadról. Ez se zavarja Isten, ő semmiképpen nem fog lemondani rólad. Elhatározta, hogy vissza fog édesgetni magához, és eközben meggyógyítja az életedet. Ez az Isten döntése, és ez a döntés lett eseményé a Krisztus történetben. a Krisztus történetnek a rejtett értelme Istennek ez a döntése. A Krisztus történet bizonyos kulisszák előtt játszódott le, bizonyos történeti eseményekben realizálódott. Pontius Pilátus, Kajafás, Péter, Tamás, Júdás, mindenki statisztál ebben a Krisztus történetben. De ne akadjon el a szemünk a kulisszákon és a történésen, ami történelmi folyamat volt, hanem az értelmet, a jelentést keressük. Ennek az egész Krisztus történetnek a jelentése pedig az, hogy döntött az Isten, nem mond le az emberről, nem mond le rólad, ezt a döntését realizálta a Krisztus történetben. És most egy gyönyörű szép idézetet olvasok föl, testvéreim, nagyon-nagyon átmelegítette a szívemet ez az idézet, André Zsid tollából került ki ez a mondat. Egy eszméről csak egy emberen keresztül vehetünk tudomást, mint ahogy a szélről is csak a nádszálon keresztül, amely meghajlik a szélben. Csodálatos mondat ez, testvéreim. Még egyszer figyeljük csak meg. Egy eszméről csak egy emberen keresztül vehetünk tudomást, mint ahogy a szélről is csak a nádszálon keresztül, amely meghajlik a szélben. Hát testvéreim, a Krisztus esemény lényege az, hogy egy eszme megjelent, Istennek a gondolata megjelent, egy titokzatos szellemi fuvallat jelent meg ebben a világban, és egy törékeny emberi élet meghajolt ebben a fuvallatban. Sőt, tudjuk jól, éppen nagypénteken több történt, mint hogy meghajolt egy törékeny emberi élet, erre a fuvallatra összetört egy emberi élet. De ezt a kettősséget jól értsük meg, mert szerintem teológusok se tudták ilyen gyönyörűen, ilyen mélyen kifejezni a kereszténység, az evangélium lényegét. Egy eszme egy ember életén át lett érzékelhetővé, valósággá, hitelessé. Egy eszme, egy Isten eszme fuvallata megjelent, és a názáreti Jézus Krisztusnak az élete meghajolt, sőt összetört, miközben ez eszme előtt meghajolt. Itt van a nagypénteki történetnek a lényege, testvéreim. De hát mi volt ez az eszme? Elmondom néhány egyszerű mondatban. Amikor Isten emberré formálta az embert, csodálatos szabadságot adott neki. Szinte-szinte úgy érezzük, hogy túl sokat adott, túl nagy szabadságot. Szabadságot adott az embernek arra, hogy úrrá legyen az egész világ felett. Szabadságot adott arra, hogy hátat fordítson teremtőjének. Szabadságot adott arra, hogy megtagadja Istent. Szabadságot adott arra, hogy meggyilkolja a másik embert. Szabadságot adott arra, hogy öngyilkos legyen. Szabadságot adott arra, hogy kiírtsa az életet az egész föld kerekségen. Ilyen döbbenetes, félelmetes szabadságot adott Isten. Az ember bőven él ezzel a szabadsággal. A tékozló fiúnak a döbbenetes szabadsága áll előttünk, az atya engedi. De nem mond le róla. Nem mond le Isten erről az emberről, aki öngyilkos lesz, aki gyilkolja a másik embert, aki készül kiírtani minden élő lényt a világból. Adta Isten ezt a szabadságot az embernek, de nem mondott le az emberről akkor sem, amikor ilyen messzire elfutott az Istentől, amikor ilyen hálátlanul él az ember azzal a szabadsággal, amit Istentől kapott. Nem mond le róla. És az, hogy nem mond le róla, hanem vissza akarja édesgetni magához, és meg akarja gyógyítani, ez a Krisztus történetnek az értelme. A Krisztus történetben testesült meg ez az Isten eszme. Ez a szellemi fuvallat a Jézus Krisztusnak a meghajlásában és meghalásában, kereszthalálában lett valósággá. Nem kedvezett az ő tulajdon fiának, hanem odaadta őt érettünk. A dogmatika úgy szokta mondani, testvéreim, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Isten. De hát ezt is jól kell érteni, nem minden jelent meg Istenből Jézus Krisztusban, de megjelent, ami igazán isteni az Istenben. Nem jelent meg Jézusban az Isten minden hatósága, még a minden tudása sem jelent meg. Ezt ő nagyon csöndesen, alázatosan vallotta, nem jelent meg benne. Az Isten minden hatósága, minden tudása, örökké valósága, de az megjelent, ami igazán isteni az Istenben, a lehajló szeretet, a mentő szeretet, a hűséges szeretet, ami a legsajátosabban isteni. Úgy mondhatnám, ami az Istennek a szíve, az nyilvánvalóvá lett a Jézus Krisztus történetében. És ez a Krisztus esemény, ez mutatja, ez realizálja az Isten döntését. És most kiszélesítem egy kicsit az alaptételünket, mert úgy mondottam, hogy egy eszme jelent meg, amelynek a fuvallatában összetör egy törékeny emberi élet, a názáreti Jézus Krisztusnak az élete. Kiszélesítem ezt, és úgy mondom, testvéreim, hogy nem csak egy eszme, hanem két eszme jelent meg a názáreti Jézus Krisztus történetében. Egyfelől megjelent ez az Isten eszme, megjelent az, hogy kicsoda az Isten, a lehajló, gyöngét, türelmes, mentő szeretet, de ugyanebben a názáreti Jézus Krisztusban megjelent az ember eszme is. Az ő történetéből végső hitelességgel lehet leolvasni azt, hogy kicsoda az Isten, de ugyanebből a Krisztus történetből ugyanilyen végső hitelességgel le lehet olvasni azt, hogy kicsoda az ember. És most csak egy kicsi jelenetet, csodálatos jelenetet idézek a nagypénteki események közül. Amikor a szögeket verték Jézus testébe, akkor imádkozott: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ebből a jelenetből lehet a végső definíciót kihámozni, kiolvasni az Istenre nézve és az emberre nézve is. Mi jellemző az Istenre és mi jellemző az emberre? Az Istenre az jellemző, hogy szereti azokat, akik megölik őt. És az emberre mi jellemző? Az, hogy megöli azokat, akik szeretik őt. Ezt a két mondatot hónapokon át kellene együttesen forgatni a szívünkbe, mert ez a végső mondat az Istenről és az emberről. Még egyszer tehát, Istenre az jellemző, hogy szereti azokat, akik megölik őt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Hát ha valahol hitelesen fölragyogott az, hogy kicsoda az Isten, mi van az Isten szívében, hát ebben az imádságban aztán végső hitelességgel fölragyogott. Szereti Isten azokat, akik az életére törnek. De jaj, ugyanebben a jelenetben az ember mi volta és lelepleződik. Az emberre az jellemző, hogy megöli azokat, akik szeretik őt. És itt elmondom a két végső szót, a legszebb és a leggyötrelmesebb szót, ami a mi nemzedékünket foglalkoztatja. A legszebb szó a mi nemzedékünk életében a szabadság, és a leggyötrelmesebb szó a mi nemzedékünk életében az agresszió. Szabadság és agresszió, ennek a két szónak a bűvöletében és a gyötrelmében élünk. És az agresszióról idáig csak annyit tudunk, vagy így mondom, Krisztuson kívül annyit tudunk, hogy ahol megjelenik az agresszió, az erőszakosság, a türelmetlenség, a gyilkosság, az öldökölés, ahol megjelenik az agresszió, az menthetetlenül ellen agressziót vált ki. de Krisztusban mélyebb ismeretre segített el minket Isten, gyötrelmesebb ismeretre. Nem csak úgy van az ember, hogy ha agresszió éri, ő is agresszióval válaszol. Ez a döbbenetes, hogy ahol szelítség és szeretet jelenik meg, arra is agresszióval válaszol az ember. Ez a Krisztus történetnek a nagy leleplezése. Kinek ártott ez a Jézus? És milyen döbbenetes, hogy micsoda agressziót váltott ki ez a szelíd, türelmes mester. A hívők és a hitetlenek között, zsidók és rómaiak között igazán nincs mit egymás szemére vetni. Mindenki levizsgázott. Az ő szelítsége agressziót váltott ki, és ez nem egyedülálló, ez egy rettenetes törvénye úgy tűnik az emberi életnek. Amikor annak idején Gandhit megölték, akkor a nagy angol csúfolódó, az öreg cinikus Bernard Shaw azt mondotta, mindig mondottam, hogy veszedelmes dolog jó embernek lenni. Veszedelmes dolog jó embernek lenni. Azóta növekedett a repertoár. Azóta láttuk Martin Luther Kingnek az életét és halálát, és a többieké veszedelmes dolog jó embernek lenni. Nem tudja elviselni ez a világ a jóságot, a tisztaságot. Ez az embernek a nagy leleplezése. Az állat nem ilyen. El tudtok képzelni egy kutyát, amelyet szeretettel, türelmesen simogatnak, és az beleharap abba a kézbe. Ilyet csak az ember tud tenni. Erre az ismeretre segített el minket a Jézus Krisztus keresztje, és kell nekünk ez a gyötrelmes fölismerés. Még egyszer mondom, tehát testvéreim, két eszme jelenik meg a Krisztus történetben. Az Isten eszme. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Ez a mentegető, ez a kegyelemért rimánkodó szeretet, ez az Isten. Szereti azokat, akik megölik őt. Az ember pedig odajutott, hogy megöli azokat, akik szeretik őt. Tehát testvéreim, a Golgotai kereszt kellett azért, hogy az Isten szeretetének a mélységeit fölismerjük. És kellett, hogy az ember állapotának a mélységeit fölismerjük. Ha ezt egy kicsit meggondoljuk, akkor rájövünk arra, hogy a legszégyenletesebb megtagadása, meghamisítása az evangéliumnak az, pedig milyen közkeletű, milyen sokan prédikálják. A legszégyenletesebb megtagadása az evangéliumnak az, hogy Isten szereti a jó embereket, és kárhozatra löki a rossz embereket. Nem ez az átlag kereszténynek a dogmatikája? Isten szereti a jó embereket, és megbünteti a rossz embereket. Már a kicsi gyerekeket is egy ilyenfajta istenképre nevelik. Kicsi szülők, az Isten szereti a jó gyereket, de megbünteti a rossz gyereket. Ezt a rettenetes fogány vallásosságot húzta át véresen Isten a Golgotai kereszttel. Az Isten szereti azokat, akik megölik őt. Az Isten szereti az istentelen, a káromlót, azt az embert, aki mi vagyunk, aki mélyebbre süllyedt az állatnál, mert olyan démoni vonások vannak az emberben, ami nincs az állatban. De kell ez, hogy az emberi önismeretre eljussunk, és kell, hogy az Isten szeretetének a hallatlan ölelését, tágasságát megértsük, testvéreim. A szenvedés történetnek az egyik legtitokzatosabb szava ez, hogy kell. Maga Jézus mondotta azt, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. Évek óta törekszem én is arra, hogy ennek a kellnek, ennek a titokzatos szónak a mélységeibe igyekezzen behatolni. Valamit már látok, de tudom, hogy még sok gazdagság van ebben a néhány betűben, hogy kell. És innen most hirdetem néktek is, tese, hogy igenis kellett a Jézus Krisztus keresztjét fölállítani, kellett, hogy Jézus meghaljon azon a kereszten, és nem azért, mert a zsidó nép csődöt mondott, nem a zsidó népet kell felelőssé tenni, még csak nem is Pilátus vagy Júdás, ebben, hogy kell, ebben isteni cselekedet van. Isten kell felelőssé tenni, ha valakit felelőssé teszünk végsősorban a keresztért. Kellett az, hogy Jézus Krisztus a kereszten végezze a szolgálatát, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem odaadta mindnyájunkért. Ez az Isten odaadta, és most már kezdjük sejteni, hogy azért adta oda, hogy végre tisztába jöjjünk önmagunkkal, és ha tisztába jövünk önmagunkkal, jöjjünk tisztába az Istennel is. Ezt az embert szereti Isten, aki kezet emel Krisztusra. Ezt az embert, aki a szelíd Krisztust agresszióval fogadta. Az embert, a nagyon mélyre esett embert szereti az Isten. Ime tehát még egyszer mondom André Zsignek a gyönyörű idézetét. Egy eszme egy emberen keresztül lesz érzékelhető, megragadható, amint hogy a szelet is a nádszálon át érzékeik, amint meghajlik. Itt volt közöttünk a názáreti Jézus. Ő értette az Istent, ő egy volt az Istennel, ő teljes volt az Istennel. Ez a törékeny ember edény, ez a názáreti Jézus teljes volt az Istennel. Ő benne lakozott az Istenségnek a teljessége, mondja később az apostol. Tehát egy Isten eszme, egy törékeny emberi életben megjelent és összetört az emberi élet, és kellett, hogy összetörjön. Mert ebben az összetöretésben jutott ítélet alá igazán az ember, és ekkor nyerte igazán a kegyelmet az ember. De mi más az ítélet, mint a lelepleződés, a világosságra jutás? A Golgotai kereszten ítélte meg Isten az emberiséget végső soron, hogy ember, nézd, ez vagy te. És amikor megítélte, hogy ez vagy te, utána ez az Isten szó, hogy és téged szeretlek, aki ilyen vagy. Ezért van az testvér, hogy a kereszténységet csak a Golgotai kereszt körül lehet definiálni. Ez rettenetes dolog, amikor 10 parancsolattal, vagy akár hegyi beszéddel akarják definiálni a kereszténységet. Nem, a kereszténységnek a lényege ott a kereszt körül rajzolódott ki. Egy eszme megjelent és összetört vele egy ember, de ennek így kellett történnie. Ebben az összetöretésben lepleződött le az ember, és ebben lepleződött le az Isten szívének a szeretete. Most már talán egy kicsit érthetőbb az, ha úgy mondottam, hogy az Isten döntött felőle, testvére. Még egyszer mondom, mert ez itt a lényeg. Döntött felőled. Azt döntötte felőled, hogy nem mond le rólad. Akármilyen messzire estél, sodróztál, futottál tőle, nem mond le rólad. Vissza akar édesgetni. De hangsúly van ezen, hogy édesgetni akar vissza. Nem riogatni, nem csattogó korbáccsal fegyegetni, hanem vissza édesgetni. Úgyhogy fölállítja a keresztet, és azt mondja, nézd oda. Vissza édesget az Isten, és pedig úgy édesget vissza, hogy elsegít önismeretre, és mondom, ezt a végső emberismeretet csak ott a Golgotai kereszten lehet megszerezni, de hogy össze ne törjön egészen a szívünk, ezt az önismeretet körülöleli az ő szeretetével, és azt mondja, hogy ilyen vagy ember, és ilyen mi voltodban szeretlek. Nem táplálok illúziókat felőled, ismerlek, téged is szeretnélek elsegíteni igaz önismeretre. És minél mélyebben megrendülsz, hogy kicsoda vagy te, mert van mit megrendülni még mindnyájunknak, minél mélyebben megrendülsz, annál tündöklőbbé lesz az evangélium, hogy ezt az embert, akiről innen most ez derült, és még ez derült, és még mi minden fog kiderülni, és akármi derül ki az emberről, szereti az Isten. Ez a Golgotai kereszten, az a Krisztus történés, amiben az Isten eszme megjelent egy ember életének az összetörése által. aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem odaadta őt mindnyájunkért, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Ez már az, amit úgy mondottam, hogy és meggyógyítja az életedet. Nem mond le rólad, visszaédesget, és meggyógyítja az életedet. Úgy gyógyítja meg az életedet, hogy adja néked Krisztus. Fölragyog benned a Krisztus. Valami titokzatos vonzódás támad benned, hogy Uram Jézus, adj nékem a te életedből, a te tisztaságodból, a te szeretetedből, a te isteni mi voltodból, adj nékem. És így gyógyul az életünk. Jézus Krisztust adja, és vele együtt minden. Ki tudná aztán ezt a sok-sok mindent számlálni, hogy mi mindent az Isten. De azért ezt a sorrendet jegyezzük meg. Adta, amikor mi még bűnösök voltunk, amikor még eszünkbe se jutott megtérni, Krisztus közelébe kerülni, akkor már adta, Jézus Krisztust adta a világ megváltására, és aztán vele együtt akar mindent adni mi nékünk. Először adta, érettünk a Golgotai keresztre, aztán akarja adni nekünk a szívünkbe, a gondolkodásunkba, a vágyakozásunkba, a kegyességünkbe, a hétköznapi életünkbe, és vele együtt akar adni mindent mi nékünk. Jézus Krisztus, a mi Urunk, megváltunk, az eszme, az Isten, a szellem, a gondolat, a végső kijelentés megjelent, mint egy csodálatos fuvallat, egy teli halk fuvallat, egy emberen, egy törékeny emberen át. Fölfoghatóvá vált ez a szellemi fuvallat. Jézus Krisztusban kínálja Isten az üdvösséget. Nem mond le rólad az Isten. Miután meghirdettem Istennek a döntését, most van helye annak, hogy téged is döntésre kérlek. És a döntés csak annyi, hogy csöndbe meghajolt Isten, hogy Uram, légy áldott, hogy te így döntöttél felőlem, pedig igazad van, az vagyok, és még inkább, jaj, magam se tudom igaz, hogy ki vagyok. Légy áldott, Uram, hogy döntöttél felőlem. Fogadd el tőlem azt, hogy igen, elfogadom, akarom. Úr Jézus Krisztus, jöjj és lakodj az életemben. Amen.